A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köztünk marad az Érdefem szolgáltató magazinja.
Köszöntöm az Érdefem 101,3 hallgatóit. Szolgáltató magazinunk a Köztünk marad 277. adását hallják április 18-án szombaton. Jakab Aponyi Noémi vagyok. Ma Köztünk marad, a maradj otthon, kerüld el a fertőzést miatti izoláció, és az, amit ez a pszichénkben, azon keresztül pedig a testünkben is okozhat. És az is, hogy mi a helyzet a kutyaörökbefogadásokkal a tárnoki e-bárvaházban. Őseink számára a túlélés garanciája a közösségben, társaságban való lét volt. Az az ősünk, amelyik a közösségtől távol került, meghalt. Ennél fogva biológiai szükségletünké is vált a társasági lét, írja Gecse Simon Orsoly, a trauma szakértő szupervízor. Most viszont éppen az izoláltsággal próbáljuk elérni, hogy ne érjen el bennünket a koronavírus. Azaz védeni a testünket. De közben mi lesz a lelkünkkel, ha egyszer genetikailag belénk van kódolva a szociális lét iránti igény? És mi van, ha a pszichénk válik az izolációban olyan traumatizáltá, hogy megbetegíti akár a testünket is? Erről beszélgetünk majd Gecse Simon Orsolyával. Aztán annak járunk utána, mi a helyzet most a koronavírusos időszakban az e-bárvaházban. Lett-e több gazdira váró párt fogoltjuk a vírus miatti félelem okán, és hogy leállt-e az örökbefogadás, vagy csak kicsit átalakult. A vonal végén lesz Bakos Anikó, az e-bárvaház elnöke és egyik alapítója, aki mindenről részletesen beszámol majd. Szóval érdemes lesz ma is köztünk maradni. A zene után kezdünk.
Érdefem 101.3. Érdem jó!
You're preaching to the choir, stop hitting on yourself. Quit playing with your mind, you're spinning. If you think that I'm a liar, just try it for yourself. Cause clouds will open up, blue skies are willing. Yeah, I know it's so hard to throw away. Cause clouds will open up, blue skies are willing.
Köztünk marad, az Érdefem szolgáltató magazinja.
Gecsesi Manolsolyával beszélgetünk, traumaszakértővel és szupervízorral arról, hogy most már ugye egy hónapja körülbelül, hogy szembe kell néznünk ezzel a koronavírus járvánnyal, ezzel az egész lelki súllyal, hogyan tudjuk ezt feldolgozni, miközben ugye egyre jobban el vagyunk szeparálva a kis otthonainkban. Milyenkor a tanácsod, hogyan lehet elkerülni például az alvászavart, azt, hogy az indulatainkat helyét tudjuk kezelni, egyáltalán mit hoz ki ilyenkor az emberben ez az egész izoláció?
Nagyon nehéz kérdés az, amit feltettél, mert azt gondolom, hogy bárcsak azt mondhatnám, hogy léteznek erre jó praktikák, nincsenek erre létező receptek, nincsenek olyan mechanizmusok, amelyek egészen biztosan elkerülhetővé teszik azt a pszichis károsodást. Ez a járványügyi korlátozás, bezártság, a sok-sok veszteség, amit átéltek az emberek, egyre inkább súlyosbodó állapotot okoz az emberek lelkében, és azért nagyon nehéz erre valamilyen megoldást mondani, mert azt sem tudjuk, hogy meddig tart ez még. Jóval egyszerűbb helyzetben lennénk akkor, hogyha azt tudhatnánk, hogy egyáltalán azt becsülhetnénk, hogy mindez tart még 2 hétig, és utána azok a dolgok, amikről lemondtunk kényszerűségből, amikről kényszerűségből megváltunk, azokkal újra élhetünk, de sajnos még mindig nem tudjuk, és a különféle híradások, a különféle publikációk sem segítenek bennünk.
Na pont erre gondoltam én is, hogy nyilván most otthon a 4 fal magánya között lehet, hogy sokkal többet használjuk az okoskütyüket, és nézzük a tévét, hallgatjuk folyamatosan a híradásokat, hogy ezzel is lehet, hogy csak még jobban elindítjuk ezt az amúgy is terhes pánikreakciót. Tehát, hogy ilyenkor ez a túlzott hírfogyasztás, ez vajon még jobban elsodor minket, vagy előbb-utóbb immunissá válunk ezekre a hírekre?
Aznak tartom nagy veszélyét, hogy hiteles és megkérdőjelezhetetlen számon. Ennél fogva aztán valóban, ahogy említettem, az interneten való böngészés és a böngészés közben a számtalan olyan publikáció, olyan hír vagy álhír, amiből tájékozódunk. Kiváltképp alkalmas arra, hogy megnyugtatás helyett szorongásunkat növelje. Nagyon nehéz megállt parancsolni az érzelmeknek, ezek törvényszerűen elindulnak bennünk. Az aggodalom mindenkire jellemző, vagy saját magáért, vagy veszélyért érzett aggodalom. Nem beszélve arról, hogy az izoláció egy emberi természetből idegen állatot, hiszen az őseink közötti izolálódó közösségtől lemaradtakból kimaradt. Életben életveszéllyel nézett szembe, és hosszú évszázadokig vezetett a genetikai kódolását nehéz kimosni racionális gondolkodással. Értényképpen én azt gondolom, hogy bármennyire is próbálunk tájékozódni, vagy nem tájékozódni, leszűrni a magunk számára érvényes igazságot, ezek mind-mind olyan aggodalmat keltő tényezők, és olyan negatív szorongást keltő állapotokat eredményező helyzetek, amiben törvényszerűen károsodik az ember lelke, törvényszerűen bekövetkeznek azok a tünetek, ahogy te is említetted, az alvászavar, az indulatkezelési nehézségek, a feszültségek, megnövekedett alkoholfogyasztás is erről beszél, lassan számos olyan állapot alakul ki az emberek cselekedésében, amelyek pontosan arról árulkodnak, hogy nagyon sok pszichés károsodást szenvedtek már most el.
És közben ugye ott van az, hogy most már egyfajta gyász folyamatban is, mint hogyha belecsöppennénk ezt, ahogy látok.
Talán tudom lennék, hogyha a gyász folyamatok beindulnának. Egyelőre azt látom, hogy ebben a helyzetben a veszteségek jelentek még meg. A gyász folyamat mindig egy jövőbemutató, egy pszichés feloldozást is magában hordozó folyamat. Ennek nem látom a jeleit. Egyelőre azt látom, hogy a traumatizációnak a folyamatában vannak az emberek, a veszteségek és az elszenvedett mindennapi helyzetek folyamatosan károsítják őket, és a gyász folyamat, mint ez egy jövőbe irányuló pozitív feloldozást, pszichés feloldozást nyújtó folyamat még nem nagyon indult el. Ezek nagyon nagy veszélye van, ha elhúzódik a gyász folyamat, ha elhúzódik a beindulása a gyász folyamatnak. Előfordulhat az is, hogy sokkal elhúzódóbb lesz maga a pszichés helyreállítási időszak, és az is előfordulhat, hogy a későbbiek során sokkal nagyobb nehézséget okoz egy fel nem dolgozott veszteség, majd a továbbiakban felerősödve jelenik meg az emberek életében, ami sokkal nehezebb helyzeteket eredményez, mint ha a gyász folyamatok a kellő időben és a kellő lefolyással bírnának.
Tehát ez miért van?
Ahhoz, hogy a gyász folyamat beinduljon, ahhoz egy veszteségnek nyilvánvalóan be kell következnie. Egyelőre még csak mindenkinek felborult az élete, és nagyon sokan nagyon sok mindent, bízom abban, hogy nagyon kevesen, de vannak, akik valakit is elveszítettek ebben a folyamatban. Az egy másfajta veszteség, most az emberek többségét érintő életritmus és életfelborulásáról beszélek. Ezek a veszteségek még nem feltétlenül mindenki számára kézzelfoghatóak, csak jelen vannak. Hogy egy példát említsek, talán úgy könnyebben megérthető, mindannyiunknak felborult a mindennapi életritmusa, a mindennapi munkája, a mindennapi élete, és egy egészen másfajta életbe csöppentünk. Ahogy én szoktam mondani, volt egy életünk ezelőtt, és nyilván lesz egy életünk ezután is, de mindenképpen ott lesz az a pont, amikor a korábbi életünk teljesen megváltozott. És valószínűleg a korábbi életünkhez már soha nem fogunk tudni visszatérni. Azonban mindez csak egy sejtés még bennünk, hogy nem fogunk tudni visszatérni a korábbi életünkhöz. Azt gondolom, hogy minél hosszabb ideig elhúzódik ez az állapot, annál kevésbé leszünk képesek a korábbi életünkhöz visszatérni. És ezt folyamatot, mint korábbi életet el kell gyászolnunk ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni egy olyan új életbe, ami egy ugyanolyan konstruktív és boldogító élet lehet, mint a korábbi volt.
Ugye főleg a környezetvédők mondják azt, hogy remélik, hogy tanulunk ebből az egészből valamit. Szupervizorként, traumaszakértőként, te mit gondolsz erről? Lehet-e egy ilyen élményből tanulni?
Mindenképpen lehet ebből az élményből tanulni. Minden élményből lehet tanulni. A veszteségeknek számos ajándéka van az ember életében, mindenki életében. Hogyha nyitott a szemünk, akkor észre is tudjuk venni a veszteségeink ajándékait. Minden változás, minden erőteljes érzelmet kiváltó helyzet, ilyenek a traumák is, ilyenek a veszteségek is, mindig hordoznak valamilyen olyan tanulási lehetőséget, egy olyan újraszületési lehetőséget, amiből egy értékesebb, hasznosabb életet tudunk a későbbiekben folytatni. Abban az esetben, hogyha igyekszünk feldolgozni azt, ami történt, ha igyekszünk megérteni, ami történt, és igyekszünk egy egészen újfajta alkalmazkodási módot megengedni magunknak.
És akkor még egy utolsó kérdés, hogy a járványügyi intézkedések ugye most elsősorban arra szólnak, tehát erre az izolációra buzdítanak minket. A pszichés működésre mit lát szakemberként, mennyire gondolnak most a döntéshozók?
Én semmiképpen sem megsértve vagy kritizálva a döntéshozóknak az intézkedéseit. Én azt komoly nehézségnek érzem, hogy minden a testnek a védelmét szolgálja, mintha nem vennénk tudomásul, hogy a pszichés működésre mindez milyen hatást gyakorol, és a pszichés működésünknek milyen testi kivetülései vannak a későbbiek során. Ami történik az izolációban, az az emberi pszichés működésének a teljes felrugása. Nyilván a tünetek, amelyekről korábban is beszéltünk, pontosan arról szólnak, hogy az izolációra alkalmatlan ember nem feltétlenül képes az elme uralmával, a racionalitással kontrollálni a pszichés működés, az érzelmi háttér és az érzelmi működésnek a hatásait, a tüneteit. Ennél fogva aztán számos olyan pszichés hatás alakul ki, ami a későbbiek során testi működésre is nagyon drasztikus hatást gyakorol. Teljesen egyértelmű, számos kutatás bizonyítja azt, hogyha az emberi pszichi nem tud jól működni, ha ott valamilyen defektus következik be, az az immunrendszerre is kifejti a destruktív hatását. De unosuntalan találkozunk, korábban is találkoztunk, és a kutatások is beszámolnak a pszichoszomatizáció jelenségéről. Tehát akkor, amikor a testet védendő intézkedéseket hozunk, teljesen jó intézkedéseket abból a szempontból, hogy nyilvánvalóan, ha elszeparáljuk magunkat egy vírusmentes környezetbe, akkor ott nem lesz vírus, ha nem lesznek ott a társaink, akkor nem veszük figyelembe az emberi léleknek a működését, ami viszont pontosan azt mondja, hogy izolálottam a többiektől, akkor életveszélyben vagyok. Erről szól a korábban említett genetikai kód. Ennél fogva aztán azt gondolom, hogy megkérdőjelezhető hosszú távon ennek az intézkedés sorozatnak a fenntartása. Legnyilvánvalóan fontos, hogy minden lazítás, vagy minden intézkedésen olyan ténképpeni változás, hogy az megengedést jelentsen a későbbiekben, csak abban az esetben lehetséges, hogyha képesek az emberek kiismerve az ellenségünket, a vírus racionálisan, okosan működni.
Az iménti percekben Gecse Simon Orsolya trauma szakértő és szupervizorral beszélgettünk az izoláció hatásairól. Érdemes lesz továbbra is köztünk maradni, mert a zene után megnézzük, mi a helyzet az Evárva ház házatáján.
Érdefem 101.3. Pár unalmas év után elkapott a kalandvágy. Első dalán van még, nagyon bírnám. Magamra maradtam, mint jó szellem a palackban, de kitörök el, mint a vulkán. Tükrömből kinéz rám, mára úgyis más talál. Néha úgy kell a vakrepülés. Köztünk marad. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja.
Bakos Anikóval beszélgetünk, az Ebárvaház elnökével és alapító tagjával, ugye, aki még nem ismerné, bár már remélem, hogy sokan ismerik, az Ebárvaház tárnokon működik, de érthez nagyon-nagyon közel vannak, és különlegességetek, hogy a kutyák rehabilitációjával is foglalkoztok még mielőtt örökbeadnátok őket. Hogy megy most ez az örökbeadás, vagy le kellett állítani, vagy átértetek egy másik módszerre most a koronavírus kapcsán?
A másik módszeret értünk át. Ugye először azon, hogy csak a sétáltatást korlátozzuk le a járvány miatt, és az örökbefogadókat fogadni fogjuk továbbra is. Aztán úgy döntöttünk, hogy sokkal biztonságosabb az a módszer, hogyha kimegy a mi gondozónk, ha valaki kiválaszt interneten magának egy kutyust, aki megtetszik neki, vagy van valami elképzelése arról, hogy milyen kutyát szeretne, ugye, kivel fekszik, beszél, stb. Mit tudjon a kutyus, akkor mi javaslunk neki egyet, és kivisszük egy ismerkedésre a kutyát házhoz. Mindezt a menhely környékén, egy ilyen 20-30 kilométeres körzetben tudjuk vállalni a saját költségünkre, különben üzemanyagköltséget és egyeztetést kíván a dolog. És akkor kivisztük házhoz, megismerkednek vele, ami sok szempontból rájöttünk, hogy előnyösebb is, mint a menhelyen való ismerkedés, mert a kutyusok is egészen másképp viselkednek idegen környezetben, már számunkra idegen környezetben, és aztán van olyan, hogy egy alkalom elég, van olyan, hogy 3-4 alkalom szükségeltetik ahhoz, hogy a kutyával meg tudjanak ismerkedni.
És akkor gyakorlatilag ilyenkor, tehát, hogy mit tudom én, kiszabtok, vagy megszabtok bizonyos találkozás mennyiséget, és utána akár örökbe is tudják fogadni a kutyusokat?
Igen, illetve hoztunk egy olyan helyzetet is, hogy lehetséges egy próbalakás, úgynevezett próbalakás a kutya részére, amikor azt mondják, hogy ideglenes befogadóként működnek néhány napig, és teljes lelkiismeretkodás minden nélkül visszaadhatják a kutyát, hogyha mégsem válnak a dolog, ezt pedig 2-3-an vették igénybe, és nagyon felszaporodtak az örökbeadásaink ebből kifolyólag. Hát nem tudom, hogy ennek mi az oka. Reméljük nem csak az, hogy sokan sokáig otthon vannak most, és akkor unatkozunk, úgyis akkor legyen ott egy kutya. Ez majd természetesen a végén fog kiderülni, hogyha minden visszakerül a régi kerékvágásba. Éppen ezért mi is kicsit tartunk ettől a helyzettől, ezért fenntartunk mindig egy néhány helyet erre a szituációra, szabadon a menhelyünkön, aztán meglátjuk, hogy mi lesz ennek a vége. Egyelőre pozitívak a tapasztalataink.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy ugye most biztos sokan vannak otthon egyedül karanténban, és akkor jól jön úgymond lelkileg is egy kis társ, egy kis kedvenc otthon.
Igen, hát főleg az idősebb emberek küzdenek most azzal, hogy se unoka, se család, ha látják is egymást, akkor csak ugye a felelős embereknél úgy van, hogy néhány pillanatra, amíg ott viszik neki a kis bevásárolt motyót, és akkor ugye nem láthatjuk a családot, nem beszélhetünk az unokákkal, stb. Nehéz, és akkor ők azok, akik most inkább elszánják magukat arra, hogy örökbe fogadnak egy kutyát. Na, ilyenkor mi például szívesen szoktuk javasolni, mert gyakran volt olyan, hogy ugye menhelyre eljöttek a családok, és mondták, hogy mamának kéne egy kutya, de csatkoljuk. És akkor ugye mondtuk, hogy hát nem biztos, hogy ez jó lesz, hogy a mama a kölyök kutyát fogadjon örökbe, most inkább elfogadják azt tőlünk, hogy akkor idősebb kutya, mi javaslunk, ilyen a kutya, megismertük, ez lehet nekik jó, és akkor inkább elfogadják ezt tőlünk.
A másik végletre mennyire van nálatok most precedens, tehát arra, hogy nagyon sok felé hallom azt, hogy megijedtek az emberek, hogy esetleg állattól is el lehet kapni a koronavírust, és pont emiatt megszabadulnak tőlük sokan.
Hát amennyire én hallom ezt, ez most vidékről jön vissza inkább. Nem akarom a vidéket itt úgymond lefontozni, de úgy látom, hogy ott a felvilágosítás is valahogy hiányos, illetve hogy az emberek nem gondolkodnak azon, hogy mi lesz a kutyával, és mi lesz ennek a következménye a későbbiekben. Illetve hogy a Pest és Pest környékén, vagy a Pest környékén sokkal inkább van ennek kultúrája, hogy az emberek odafigyelnek, és jobban körbehallgatnak egy kicsit az információkkal kapcsolatban, hogy tényleg mi van ennek a hátterében. Ugye mi is többször feltettük a weboldalunkra is, meg az Ebárváznak a Facebook oldalára is, hogy konzultáltunk szakemberekkel, állatorvosokkal, megkérdeztük, hogy tényleg lehet-e amögött valami, hogy a kutya fertőzhet, tovább viheti a fertőzést. Egyértelműen mindenki, azt mondta, német szakemberek is azt mondták, hogy a kutya körülbelül annyira vigyázott tovább a fertőzést, mint az én kabátom, vagy a ruhágatom, vagy a kezem, vagy bármi, tehát a szőrén, a kis pofáján, annak a kiskutyának, aki Hongkongban ugye pozitív lesz, és azt mondták, hogy pozitív lesz, csak közdejával együtt kórházban volt, annak is a pofiáról vettek mintát, egy kenetet, nem a szájából, a kis pofájáról, és ugye pozitív lesz a minta persze, ugye, mert a gazdi fogdosta, simogatta, stb. Nyilván pozitív, 17 éves volt a kutya, és akkor az a írjött, hogy hát a kutya meghalt otthon, pedig hazakerült a kórházból a koronavírus pozitív kutya, és meghalt 17 évesen ugyan, és valószínű, hogy szegényként 17 évesen végelgyengülésben meghalt a sok stressz hatására is, ami érte közben, de hát igen, meghalt koronavírusban kutya. Nem igaz, tehát több szakember is visszaigazolt a számunkra is, hogy nem fertőződhet meg ezzel a betegséggel a kutya, nem viheti tovább a szervezetében, csak a szőrén hordozhatja, ugyanúgy, hogy bármilyen tárgyon megragadott a vírus, egy papíron, egy textil darabon, ugyanúgy sajnos a kutya szőrön is, ezért mondjuk azt, hogy érdemes gyakran kezet mosni és fertőzni, kutya simogatás után is.
És akkor még azt hadd kérdezzem meg, hogy mi a helyzet most veletek? Hogyan álltok élelmiszerekkel? Már mint gondolok itt nyilván a kutyusokra. Van elég tápjuk, vagy szükségetek van-e valamilyen adományra?
Hál' Istennek megjelent nálunk most teljesen meglepetésszerűen, és nagyon-nagyon jól esett. Többen is adományozók, volt úgy, hogy lépcsőház lakói fogtak össze, volt úgy, hogy családok, baráti társaságok, és hoztak nekünk adományt kérdezés nélkül, letették, megjelentek ott szájmakba, kesztyűbe, kis aranyosak voltak, és akkor letették, volt olyan, aki azt mondta, hogy az altárt se szeretné adni hozzá, ne is fotózzunk, csak úgy hozta, hát ez az nagyon jól esett, meg kell, hogy mondjam. És ennek is köszönhetően, hál' Istennek, mi nem vagyunk rossz helyzetben, de sajnos hallom, hogy vidéken a nagy létszáma működő menhelyeknek bizony igen szomorú szituációk vannak, és mi is próbálunk segíteni ilyen helyeken. Elviszünk tápot, és akkor továbbítjuk az adományokat, amiket kapunk, amire esetleg nekünk nincs már szükségünk, azt továbbítjuk. Nagy a szükség sok helyen. Még egy dolgot szeretnék elmondani, hogy pont ma merült fel itt az egyik örökbefogadásunk kapcsán. Idős emberek fogadtak örökbe egy kutyus tőlünk, és állatorvoshoz szerettek volna menni, illetve a végül is kihívták az állatorvos, mert hogy az állatorvos azt mondta nekik, hogy nem mehetnek be a kutyával, az állatorvosok nem fogják őket fogadni, tilos, stb. Nem tilos. Mindenki elvihet az állatorvoshoz, tehát ugyanúgy vonatkoznak azok a szabályok, mint egy gyógyszertár vagy egy közélet előtt. Kint kell várakozni a kutyussal, távolságtartás van, maszk, kesztyű, stb. Lehetőleg egy ember vigye a kutyát, hogyha lehetséges, és ugye ezek a szabályok érvényesek, de teljesen normálisan működnek a legtöbb állatorvosi rendelőben, és vihetik a kutyát nyugodtan.
Még az idősek is akkor ezek szerint?
Az idősek is, igen. Itt nincs korlátozó semmiféle idő, mint a közért látogatásoknál. Mehetnek bármikor nyitvatartási időben.
És akkor még egy utolsó információ, hogyha esetleg valaki kedvet kapna ahhoz, hogy az otthonában, vagy az otthona környékén ismerkedjen egy-egy kutyusotokkal, akkor hol kereshet meg titeket, hol jelezheti ezt a szándékát?
Hát a weboldalunkon tájékozódhat, a www.evarvaház.hu, ugye ékezet nélkül, illetve a Facebook oldalunkon, az Evarvaház a gazdásnokért Facebook oldalon, illetve, hogyha személyesen szeretne felkeresni minket, amit most ugye nem annyira javaslunk, de ha mégis esetleg adománya, vagy bármi ilyesmivel ott megjelenik valaki, Tárnok Lukács közben a Német Lovardában vagyunk megtalálhatók.
Bakos Anikóval, az Evarvaház elnökével és társalapítójával beszélgettünk. Az Evarvaház menhelytől az új otthonig elnevezésű szolgáltatását tehát az Evarvaház honlapján, ebarvaház.hu ékezet nélkül megtalálható telefonszámon, e-mail címen vagy akár a közösségi oldalukra küldött üzenetben lehet igényelni. Köszönjük figyelmüket! Köztünk maradt című magazinunk 277. adását hallották. Egy hét múlva újra lesz Köztünk marad. Új témákkal és új riportokkal, új kérdésekkel és új válaszokkal. Véleményüket, hozzászólásaikat, témajavaslataikat szívesen vesszük, és a 0620 431 31 77-es SMS számunkon, vagy az Érdefem Facebook oldalán várjuk. Elhangzott riportjainkat az adás után megtalálják portálunkon, a www.érmos.hu címen, ahol rádiónk más műsorait is meghallgathatják, és a Városi TV anyagait is megnézhetik újra. Ne feledjék, műsorunkat vasárnap reggel 5 órakor megismételjük. Én friss adással legközelebb jövő héten szombaton 15 órakor várom majd Önöket. Ha tehetik, maradjanak otthon és vigyázzanak magukra. Szép hétvégét kívánok az Érdefem 101.3 hallgatóinak a szerkesztő műsorvezető Jakab Aponyi Noémi.
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinját hallották. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.